A társadalmi nemek az irodalomtudományban. Zsadányi Edit előadása.
Szeretettel köszöntök mindenkit, Zsadányi Edit vagyok, az ELTE Irodalom és Kultúra Tudományi Intézetéből jöttem, és nagyon röviden arról szeretnék beszélni, hogy az irodalomban és az irodalomtudományban hogyan működnek a gender szempontok. Nagyon leegyszerűsítve, ugye az irodalomban fontos az, hogy ki beszél, milyen szerző, milyen elbeszélő, fontos az, hogy mit mond az a szöveg, és fontos az, hogy hogyan mondja ezt a szöveget, milyen a, mondjuk az elbeszélésnek a módja. És ehhez mind a három szemponthoz hozzájárulnak a nemek szempontjai, tehát az, hogy ki beszél, az irodalomban ezt úgy fordítjuk le a nemek felé, hogy újabb és újabb elfelejtett írónőt vonunk be a kutatásba, az angol száz területeken és nálunk is. Nagyon jelentős az, hogy a kánonban, az irodalomtörténeti kánonban, tehát az, hogy mi kerül bele az irodalomtörténetekbe, ki kerül be, kiket tanítanak a középiskolákba, ez nagyon fontos, hogy legyenek női szerzők is. És erről, ezzel kapcsolatban nálunk is Magyarországon is sok ilyen vita volt, gondoljunk csak a Tormai Cecil kérdésére. A másik szempont az, hogy mit mond. Mit mond egy szöveg, és ezen a téren is megfigyelhető, hogy a női szerzők új területekről beszélnek, új témákat hívnak be az irodalomba. Például a 20. század első felében érdemes megemlíteni Erdős Tönének a Nagy Sikoly című regényét, és ugye ez az első között van az, ami nyíltan beszél a női szexualitásról. És ez a Nagy Sikoly metafora, ebbe a metaforába belejátszódik a női orgazmus is, de belejátszódik a nő a szüléskor kiadott fájdalom, és a mű ezzel a kettősséggel játszik az egész regény során. Tehát, hogy hozza be a nyílt térbe az irodalom terébe az addig nem az irodalom szintjén megjelenő témákat. De az újabb regényekben is, például a Kafka Margit Hangyaboly, ott egy zárdába nyerhetünk betekintést, és az újabbak új témaként jelenik meg a szeretet megvonás női traumája, a terhesség megszakítás, a testtel kapcsolatos szorongások, a vetélés, a családon belüli erőszak. Például a Burdis Kriszta Artista című regényében, a nevelőintézetekben, hogyan élnek a lányok, hogyan közvetítik ki őket prostituáltnak, vagy Paul Zalen, ugye híres az Asszony a fronton regénye, először beszél arról, hogy hogyan erőszakolták meg a nőket az orosz katonák a II. Világháború alatt. Tehát ezek azok a része, hogy új témákat hoz be. A másik, ami talán a legizgalmasabb az, hogy hogyan magában az ábrázolásban, mondjuk egy elbeszélés módjában milyen értékeket közvetít egy mű, és így ilyen rejtettebb formában hogyan termel újra a nőket érintő hátrányos megkülönböztetéseket. Ez egy nagyon gyakori szempont, sokat vizsgáljuk a feminista irodalom kritikában, hogy a nők vagy a női szereplők tárgyként jelennek meg egy műben, tehát a tekintet tárgyaként, vagy a beszéd tárgyaként, vagy a vágy tárgyaként. Ennek nagyon szép példája a Kosztolányi Dezső Édesanna, ugye ez szinte azt gondolom, hogy nagyon sokan olvastuk, ez a középiskolai anyag, és itt maga Kosztolányi is érzékeli azt a problémát, hogyha egy bármennyire is, ugye egy édesanna cselédlány, bármennyire is tökéletes cseléd, ő az a regényben, akiről sokat beszélnek, ő az, akit sokat megdicsérik, de az ő szavát, az ő gondolatait nem ismerjük meg. És ez nagyon fontos, hogy az ember, aki csak a beszéd tárgyaként van jelen a szövegben, vagy akár a nyilvános diszkurzusokban, az nem olyan értékű szubjektum, mint aki maga is beszél, mint aki maga is cselekvő és beszélő szubjektum. Tehát ezt szoktuk figyelni, hogy mikor van egy adott figura tárgy pozícióban. És nagyon jelentős lépés az, ha valaki női hangon beszél, hogy meg tud szólalni a saját hangján, és erre ez nagyon szép példa Borbély Szilárdnak a Testhez című kötete, és itt szemben mondjuk Eszterházy Péternek van egy, hát mondjuk novella füzér, hogy az egy nő, és ott nagyon sokféleképpen látjunk nő-férfi kapcsolatot, de a nő mindig egy ilyen nézett, vágyott pozícióban van, ehhez képest egészen más, ahogy Borbély Szilárd versei női hangon szólnak. És most erről a hogyanról hoznék egy példát. Itt egy olyan rövid részletet lehet olvasni, ami női beszélők mondják a saját történetüket, és egy édesanyja mondja a történetét, 5 halva született gyerekről szól, és végül egy súlyosan fogyatékos Marci nevű kisfiú történetét halljuk, és az az érdekesebben, hogy ebbe váratlanul belépnek egy intertextuális utalásként, tehát egy másik versre utal ez a vers, és ez pedig József Attila a Dunánál című vers. Tehát Borbély Szilárd a Dunába című versében, így a háttérként, intertextuális utalásként megjelenik a József Attila Dunánál. Ugye felidézi ugyanazzal, én úgy vagyok, és többféleképpen tudunk egymásról, tehát ezekkel a szólásokkal felidéz egy másik verset, és ez a vers, ebben a versben egy szemlélődő figura áll a Dunaparton, és ebben a pillanatban felidéződik a kelet-európai történelem, benne a magyar történelem viszontagságos századai, a dunamenti népek történelméről szól, ahogyan a költőbe beleíródik, és sajáttá válik ez a történelem, és ebbe a sok száz éves történelemhez képest azok a néhány hetes élt csecsemők nagyon kicsiknek tűnnek, tehát nagyon nagy a kontraszt. Ugyanakkor ezeket a sorsokat, az, hogy ezek a csecsemők is számítanak, azok az anyák, akik ezeket a gyerekeket és csecsemőket kihordták és elveszítették, a család, az apa és a hozzá kapcsolódó emberi szenvedés, tehát a kis sorsok is megemelkednek, tehát ebbe a több évszázados dimenzióba kerülnek. És még az is nagyon fontos ebben, hogy a József Attila Dunánál az egy a kulturális identitásunk része, ez egy nagyon ismert vers, és ezáltal, hogy utal József Attila a Dunánál című versére a vers, azáltal egy olyan beszédaktust is végrehajt, hogy egy csak a nőknek, vagy a tulajdonított probléma, vagy az orvosi problémaként megfogalmazódó kérdés, az egyszerre átemelődik a nemzeti identitásunk, a fontos nemzeti ügyek közé, ezáltal a mű cselekszik is, egy beszéd aktust hajt végre, és ezt a nők körében elsuttogott, vagy orvosi problémát egy egészen más, ez az egész ország és a nemzet számára fontos kérdések köré átemeli. Egy utolsó példát szeretnék mondani, ez pedig egy nagyon érdekes regény, a Kosáriné Réz Lola a szerzője, Filoména, 1920-ban íródott. Azért is mondom, mert nem ismert szerző, és a feminista kritikának fontos része, hogy felhívja a figyelmet érdekes művekre. És ezt úgy kell elképzelni, ezt a regényt, hogy ez egy cselédlányról szól, és Filoménának hívják a cselédlányt, és az ő Arról szól a regény, hogy Filoména beállt cselédnek. Néhány oldalon olvassunk arról, hogy mi történik vele, hogyan alakul a sorsa. 20 oldal múlva újra beállt cselédnek. Valahogy alakul a sorsa, el kell mennie, és azt olvassuk az egész regény során, egy folyamatosan újrakezdődő történetet olvasunk, hogy Filoména beállt cselédnek. Azt is látjuk, ahogy állandóan ismétlődnek a mindennapos cselekedetek, pontosan bemutatja a regény, ismétli oldalról oldalra a söprögetést, a padlófelmosást, a pokróc kirázást, a mosás nehéz fizikai munkáját, tehát ezeket az ismétlődő kemény munkát mi újra meg újra és újra és újra elolvassuk a regényben. Tehát ez egy sajátosan, állandóan, ez egy ismétlődő regényfolyam, és itt a mondás, tehát a hogyan van ez elmondva, ez nem egy ilyen egyévű, egy emberi sorsot, egy ilyen lineáris sorsot bemutató regény, hanem egy állandóan ismétlődő, újra és újra mondja ugyanazt a történetet, miközben egy élet felmorzsolódik. És ezt a fajta ismétlődő szerkezetet, ezt is lehet egyfajta ilyen gender, ilyen nemi kódoltságú történetmondásnak tekinteni. Egy olyan írásmódra figyelhetünk fel, amely a női sorsot középpontra állítva, a megoldásra törekvő önmegvalósító heroikus narratíva helyett egy új, állandóan újrakezdődő, ismétlődő kompozícióban gondolkodik. De nem csak a reménytelenséget olvassuk ki ebből a mozgásból, hanem azt a lenyűgöző energiát, amely a kudarcok után is új nekirugaszkodás ír elő. Tényleg lenyűgöző ez az energia, ez a narratív dinamika, amely önmagát mozgatja és folytatódik feltartóztathatatlanul. Úgy ér véget a regény, hogy Filoména hírt kap a fiáról, a gyerekéért dolgozik tovább, a frontról hazajön a fia, és a kórházba meg akarja látogatni, szépen felöltözik, mert másnap hajnalban már indulna a vonattal, és álmában meghal. És így a regény, tehát ebben a folyamatos újrakezdésben egyszer csak véget ért, van olyan érzésünk, hogy kifutott a papírból ez a folyamatosan újrakezdődő történet. És végül a személyes... Mit tanultam én a feminista kritikától, és mit tanultam én az írónőktől? És engem mind a mai napig lenyűgöz a már említett az önmegújításra képes életöröm, amellyel jó néhány írónő regényében találkoztam. Ez az életöröm, ez az ismétléses narratív dinamika azt sugallja, és azt tanítja nekem, hogy a női létezés egyik alapvető jellemzője az, hogy célképzett és a beteljesedés ígérete nélkül is képesek vagyunk önmagunkat megújítani, képesek vagyunk minden nap újrakezdeni az életet, az utolsó lélegzetig, az utolsó sorig, amíg ki nem fogy a papír, nem adjuk fel.
Elhangzott a társadalmi nemek az irodalomtudományban. Zsadányi Edit előadása. A felvételt az első pesti egyetemi rádió készítette 2018-ban.